From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. Az eseményen a világ minden tájáról érkeztek egyháztagok és tisztségviselők, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session of.
Kedves testvérek, szeretettel üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának első ülésén, és szívélyesen üdvözöljük az egyháztagokat és barátaikat, akik itt a konferencia központban, vagy a világ bármely pontján követnek bennünket. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat, és az általános tisztségviselőket, akik részt vesznek a konferencián. Ezen az ülésen a zenét a Tabernákulum kórus szolgáltatja, Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével, valamint Richard Elliot és Andrew Unsworth orgona kíséretével. A kórus ezt az ülést az Izrael Szentje című himnusszal nyitotta meg, most pedig a Himnuszokkal dicsérünk című énekkel örvendeztet meg bennünket. Ezután a nyitóimát Randall K. Bennett Elder mondja a 70-ektől.
Who's counsels keep the mighty deep? Who rules? Our beloved Father in heaven, we are deeply grateful.
Szerető mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked az a lehetőségért, hogy az egész világról ide gyűlhetünk az egyház csodálatos általános konferenciájára. Hálásak vagyunk a boldogság nagyszerű tervéért, a te szeretett fiad Jézus Krisztus áldozatáért. Hálásak vagyunk az evangéliumért, és annak visszaállításáért az utolsó napokban. Hálásak vagyunk a profétánkért, Thomas S. Monson elnökért. Azért imádkozunk, hogy áld meg őt, és tartsd meg őt. Szeretjük őt, és támogatjuk őt is, és a tanácsosait, valamint a 12 apostol kórumának tagjait. Azért imádkozunk hozzád, hogy segíts nekünk követni az ő profétai tanácsaikat. Áld meg azokat, akik beszélnek, vagy más módon részt vesznek ezen a konferencián. És áld meg mindannyiunkat, hogy képesek legyünk kinyitni a szívünket és az elménket. És meg tudjuk tenni mindazokat a dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy olyanná váljunk, amilyennél te szeretnél, hogy váljunk. Mindezt mondjuk Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
It will now be our privilege to hear from our prophet.
Most pedig abban a kiváltságosban lesz részünk, hogy meghallgathatjuk profétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Az ő beszédét követően a kórus elénekli a Most minden nemzet, jól figyeljen című himnuszt. Azután hallgassuk szeretettel Boyd K. Packer elnököt, a 12 apostol kórumának elnökét. Őt követi majd Dean M. Davis püspök, második tanácsos az elnöklő püspökségben. Utána pedig Eileen S. Dalton nőtestvér, a fiatal nők általános elnöke fog hozzánk szólni.
My beloved brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim. Mi örömmel köszöntelek benneteket az egyház 183. éves általános konferenciáján. Az előző találkozásunk óta eltelt 6 hónap során lehetőségem volt utazgatni egy kicsit és meglátogatni néhányatokat a hazátokban. Az októberi általános konferenciát követően jártam Németországban és Ausztria egyes részein, ahol kiváltságomban állt több helyszínen is találkozni a szentekkel. Október végén felszenteltem az albertai Calgary templomot Kanadában. Velem tartott M. Russell Ballard elder és kedves felesége, Christy Christensen elder és felesége, valamint William R. Walker elder és felesége is. Novemberben újra szenteltem az Idaho-i Boise templomot. Erre az útra elkísért és szintén részt vett a felszentelésben David A. Bernard elder és felesége, Craig C. Christensen elder és felesége, valamint William R. Walker elder és felesége is. Mindkét felszentelés kísérő kulturális ünnepség pompás volt. Jó magam nem vettem részt személyesen a Calgaryban tartott kulturális ünnepségen, mivel aznap volt Monson nőtestvér 85. születésnapja, és úgy éreztem, inkább vele kellene lennem. Azonban kiváltságunkban állt zárt rendszerű közvetítés segítségével otthon megtekinteni az ünnepséget, majd másnap reggel én is elutaztam a felszentelésre Calgaryba. Boise-ban a templom kerületből több mint 9000 fiatal szerepelt a kulturális ünnepségen. Olyan sok fiatal közreműködött, hogy a fellépésnek helyet biztosító csarnokba nem is fértek be a családtagjaik. A múlt hónapban Dieter F. Uchtdorf elnök és felesége, továbbá Jeffrey R. Holland elder és felesége, valamint Gregory és Witzer elder és felesége Hondurasba utaztak, ahol felszentelték a Tegucigalpában újonnan elkészült templomunkat. A felszentelés előtti estén káprázatos ünnepséget tartottak a fiatalok részvételével. Vannak korábban már bejelentett templomok is az előkészítő munkálatok, illetve az építkezés különböző szakaszaiban. Ma délelőtt pedig kiváltságomban áll bejelenteni 2 további templomot, melyek építésére az elkövetkezendő hónapokban és években kerül sor ezeken a helyszíneken. Cedar City, Utah és Rio de Janeiro, Brazília. Fivérek és nőtestvérek, a templomépítés rendületlenül halad tovább. Mint tudjátok, az októberi általános konferencián bejelentettem néhány változást, melynek értelmében a fiatal férfiak és fiatal nők korábban kezdhetik meg a teljes idejű misszionáris szolgálatukat. A fiatal férfiak 18, a fiatal nők pedig 19 évesen. Fiataljaink reakciója figyelemre méltó és ösztönző. Az április 4-i, két nappal ezelőtti adatok szerint jelenleg 65.634 teljes idejű misszionárius szolgál. Rajtuk kívül több mint 20.000-en vannak, akik már készhez kapták elhívásukat, de még nem léptek be valamelyik misszionárius képzőközpontba. Illetve több mint 6.000 azok száma, akik a püspökkel és a szövegelnökkel folytatott interjúzási folyamatnál járnak. 58 új missziót kellett létrehoznunk annak érdekében, hogy el tudjuk helyezni a misszionáriusok e hatalmas seregét. E misszionáriusi erő fenntartásának elősegítésére, és mivel sok misszionáriusunk szerény körülmények közül érkezik, arra kérünk benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten tegyetek nagy lelkű hozzájárulásokat az egyház általános misszionáriusi alapjába. Nos pedig, fivéreim és nőtestvéreim, sugalmazott üzeneteket fogunk hallani a mai és a holnapi nap folyamán. Mindazok, akik hozzánk szólnak, majd imádságos lélekkel törekedtek arra, hogy megtudják, mit szeretne az Úr, hogy mit halljunk ez alkalommal. Arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassátok figyelmesen és nyitott szívvel a hamarosan elhangzó üzeneteket. Azért imádkozom, hogy mindannyian így tegyünk. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Shout the refrain, truth is restored.
1992, having served 9 years in the system.
1992-ben, amikor 68 éves lettem, már 9 évet szolgáltam a 12-ek segédjeként, és 22 évet a 12-ek tagjaként. Ekkor késztetést éreztem, hogy elkezdjek írni valamit, amit aztán csak befejezetlen költeménynek neveztem. E költeményem első része így hangzik. Egy gondolat szállt meg az egyik este, egy igen mélyre szántó gondolat. Akkor jött, mikor ott ültem leverten, az alváshoz is túlfáradtan, egy hosszú, sűrű nap után. A sorsomon töprengtem. A gondolat pedig ennyi volt. Addig voltam fiatal, amíg 68 nem lettem. Még nem jártam sántítva, sőt a vállam sem fájt. Ha egy sort kétszer elolvastam, utána fejből fújtam már. Képes voltam túlórázni, szinte meg sem álltam. Ami pedig most már nem megy, akkor még szinte vártam. Az évek múlását, ha visszafordíthatnám, hogyha egyszer így tehetnék, öregkorom ifjú éveire biztos nem váltanám. Azzal túl sokat veszítenék. Boldogan haladok előre, ifjúságomról ím lemondva, mert visszatérve pont azt veszíteném el, ami most a tudásomat adja. 10 évvel később úgy döntöttem, hogy hozzáírok még néhány sort ehhez a vershez. 10 év szállt el, és ki tudja, hova lett. Sok fájdalom is elmúlt már. Fémcsípővel nem sántítok. A testem újra egyenesen jár. Egy másik lemez nyakam tartja. Mély csodás szerkezet. Régi kornak nyoma sincs már. Én is merevnyakú lettem. Az idő vasfoga engem sem kímélt. Mindez már jobb nem lesz. Az egyetlen, miben egyre jobb vagyok, az, hogy mindent jobban elfelejtek. Megismersz-e, kérdezed? Hát persze, nem változtál. De neved nagyon zokon tőlem, ha nevedre nem emlékszem már. Persze sok olyat is tanultam, amit nem akartam tudni. De az idő múlásával drága igazságok jöttek, melyek segítettek a léleknek fejlődni. Az összes áldásom közül a legjobb az életemben, drága feleségem, vigasztaló társam, aki velem van mindenben. Gyermekeink mind házasok, saját családjuk van, gyermekekkel, unokákkal, akik mind felnőnek gyorsan. Arra azóta sem vágyom, hogy visszanyerjem ifjúságom, mert az igazságról való ismeretet csak idősödve szerezhetjük meg. Mit hoz majd a jövő, kérded? Mondd, mi lesz a sorsom? Tovább megyünk panasz nélkül. Majd kérdezz, ha a 88-at elértem. Tavaly aztán a következő sorokat írtam hozzá. Látod, 88 éves lettem. Ó, évek, gyorsan elszálltatok. Sántítva és bottal közlekedem. De most végre szágúthatok. Időnként elszundítok, de a papság hatalma megmarad. Mert ugyan van néhány fizikai korlátom. A lelki dolgok egyre gyarapszanak. A világot már körbejártam, többször is, mint gondolnád. A műholdak segítségével pedig egyre csak megyek tovább. Most már biztosan állíthatom. Ismerem és szeretem az Urat. Bizonyságom a múlt prófétáihoz adom, míg az ő szent szavát prédikálom. A Gecsemánéban tudom, hogy mit érzett. Ezt még felfogni is fáj. Tudom, hogy ez mind értünk volt. Számunkra nincs nagyszerűbb barát. Tudom, hogy ő újra eljön, hatalommal s dicsőségben. Tudom, hogy egy nap majd újra látom, amikor életem történetét befejeztem. A sebzett lába előtt térdelek majd, és érzem, ahogy lelke rám ragyog. Suttogó, remegő hangon szólok hozzá. Én Uram, én Istenem, én tudom. És ez így van. Valóban tudom. A házunk hátsó ablakai egy kis virágos kertre, valamint egy kis patakot körülölelő erdőre nyújtanak kilátást. A házunknak a kerttel szomszédos egyik falát sűrű vadborostyán lepi be. A borostyán között már évek óta költenek a pintyek. Az indák közé rakott fészkük megvédi őket az éjleple alatt vadászó rókáktól, mosómedvéktől és macskáktól. Az egyik nap a vadborostyán felől hatalmas lárma hallatszott. Az ott élő madarak kétségbe esett hívószavára, 8-10 másik pinty is oda sietett a szomszédos erdőből, hogy megnézzék, mi történhetett. Hamarosan én is láttam, mi áll a riadalom hátterében. Egy kígyó tekergett ki félig a borostyán közül, és az ablak előtt lógott, pont annyira, hogy le tudtam onnan rántani. A kígyó testének közepén két kitüremkedés volt látható, mely félreérthetetlenül azt bizonyította, hogy két fiókát elkapott a fészekből. Az 50 év alatt, amióta ott laktunk, még soha nem láttunk ehhez foghatót. Olyan élmény volt ez, amely talán csak egyszer adatik az életben, legalábbis mi azt hittük. Néhány nappal később egy másik riadalomra lettünk figyelmesek. Ezúttal a kutyánkat láttuk elszaladni borostyánnal a hátán. Ugyanazt a jajveszékelést hallottuk a madarak részéről, és újra ugyanúgy odaszállt a többi szomszédos pinty is. Tudtuk, hogy milyen ragadozó támadt rájuk. Az egyik unokánk kimászott a kutya kenneljének a tetejére, melyet szintén borostyánnal borított, és kihúzott onnan egy kígyót, mely még mindig szorosan az anyamadár köré volt tekeredve, akit a fészekben kapott el, és ölt meg. Mi folyik itt? Kérdeztem magamban. Az édenkertjét megint megtámadták? Akkor eszembe jutottak a próféták figyelmeztetései. Nem leszünk mindig biztonságban a gonosz hatásától. Még a saját otthonunkban sem. Meg kell védenünk a fiókáinkat. Nagyon veszélyes világban élünk, mely a lelki dolgokat fenyegeti. A család, mely létfontosságú szervezet az időben és az örökkévalóságban is, látható és láthatatlan erők támadásainak van kitéve. A gonosz igenis jelen van. Az ő célja az, hogy sérüléseket okozzon. Ha meg tudja gyengíteni, és el tudja pusztítani a családot, akkor sikerrel járt. Az utolsó napi szentek felismerik a család páratlan fontosságát, és igyekeznek úgy élni, hogy a gonosz ne tudjon beosonni az otthonaikba. A családjainkkal csak akkor vagyunk biztonságban, ha tiszteletben tartjuk a szövetségeket, melyeket kötöttünk, és a hétköznapjainkban engedelmességet tanúsítunk, mely Krisztus minden követőjétől megköveteltetik. Ézsaiás azt mondta, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ezt a megígért békességet az Úr is kinyilatkoztatta. Ha fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni. A papság mindent felülelő hatalma azért adatott, hogy megvédje az otthont és annak lakóit. Az apának felhatalmazása van rá, és felelőssége, hogy tanítsa a gyermekeit, hogy megáldja őket és biztosítsa számunkra az evangélium szertartásait, valamint minden más szükséges papsági védelmet. Szeretetet és hűséget kell tanúsítania, és tisztelnie kell az édesanyát, hogy a gyermekei is láthassák ezt a szeretetet. Idővel rájöttem arra, hogy a hit valódi hatalom, és nem csupán egy kifejezés vagy meggyőződés. Kevés olyan dolog van, ami erőteljesebb lenne az igaz lelkű anya hit hűimáinál. Tanuljatok a Szentlélek ajándékáról, és Jézus Krisztus engeszteléséről. És tanítsátok erről a családtagjaitokat is. A leghatalmasabb, az örökké valóságra is kiható munkát az otthonunk falain belül fogjuk elvégezni. Tudjuk, hogy mennyei szülők lélek gyermekei vagyunk, akik azért vannak itt a földön, hogy halandó testet kapjanak, és próbára tétessenek. nekünk, halandó testtel rendelkező személyeknek hatalmunk van az olyan lények felett, akiknek nincs testük. Szabadon dönthetünk, és választhatjuk meg cselekedeteinket, azok következményeit azonban nem. Azok jönnek majd maguktól. Az önrendelkezést a szentírások erkölcsi önrendelkezésként határozzák meg, ami azt jelenti, hogy választhatunk a jó és a gonosz között. Sátán arra igyekszik rávenni bennünket, hogy ne használjuk helyesen az önrendelkezésünket. A szentírások tanításai szerint az önrendelkezés azért adatott, hogy minden ember cselekedhessen az eljövendőt illető tan és tantétel terén, azon erkölcsi önrendelkezés szerint, amelyet neki adtam, hogy minden embert felelősségre lehessen vonni saját bűneiért az ítélet napján. Alma azt tanította, hogy az Úr a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre. Ennek megértéséhez külön kell választanunk a bűnt és a bűnöst. Például, amikor egy paráznaságon kapott, nyilvánvalóan bűnös asszonyt vittek a szabadító elé, ő a következő 6 szóval zárta le az ügyet. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez az ő szolgálatának lelkülete. A dolgok eltűrése erény. Azonban akár csak a többi erény esetében, ha túlzásba visszük, akkor károssá válik. Vigyázzunk, nehogy a túlzott tolerancia csapdájába essünk, nehogy az felemészen bennünket. Az engedékenység, melyet a világi törvények meggyengülése okozott, az erkölcstelenség legalizálása következtében nem ment fel az Isten erkölcsi tisztaságra vonatkozó törvénye megszegéséből fakadó komoly lelki következmények alól. Mindannyian Krisztus világosságával születünk. Azzal a bennünket vezérlő hatással, mely által minden ember képes megkülönböztetni a jót a rossztól. A halandó próbatételünk részét képezi az, hogy mit teszünk ezzel a világossággal, és miként reagálunk azokra a sugalmazásokra, melyek az igaz lelkű életre indítanak. Mert íme Krisztus lelke minden embernek megadatott, hogy különbséget tehessen jó és gonosz között. Megmutatom tehát nektek, hogy mi módon ítélkezzetek. Mert minden dolog, mely jó cselekedetel hív, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, azt Krisztus hatalma és ajándéka küldi, tehát tökéletes tudással tudhatjátok, hogy Istentől való. Formában kell tartanunk magunkat, hogy képesek legyünk reagálni a Szentlélek sugalmazásaira és késztetéseire. Az Úr ért hozzá, hogy tiszta értelmet öntsön az elménkbe, hogy késztessen bennünket, utat mutasson, tanítson és figyelmeztessen minket. Isten minden fia és leánya képes megtudni mindazt, amit az adott pillanatban azonnal tudnia kell. Tanuljátok meg cselekedetekre váltani a sugalmazást és a kinyilatkoztatást. Mindazon túl, amit olvastam, tanítottam és tanultam. A legbecsesebb és legszentebb igazság, melyet adhatok nektek, az a szabadítóról, Jézus Krisztusról való különleges tanúságom. Ő él. Tudom, hogy ő él. Én az ő tanúja vagyok. Őróla tudok tanúságot tenni, amit meg is teszek. Ő a mi szabadítónk és megváltónk. Ebben biztos vagyok. Erről teszek tanúságot. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
On October 17, 1989, while driving home after work,
a kaliforniai San Franciscóban 1989. október 17-én, miközben munka után autóval hazaindultam, a Market és a Bailey Street kereszteződésében piros lámpát kaptam. Abban a pillanatban éreztem, hogy az autó megrázkodik. Azt gondoltam, biztos defektet kaptam. Ahogy az autó tovább rázkodott, észrevettem magam mellett egy buszt, ami túl közel volt hozzám. Azt gondoltam, biztos ez a busz jött nekem. Ezután az autó egyre jobban és jobban rázkodott, mire az jutott eszembe, hogy biztos mind a négy kerekem defektet kapott. De nem volt szó defektről, és nem is a busz volt az. hanem egy hatalmas földrengés. Amikor megálltam a piros lámpánál a Market Street-en, a tenger hullámaihoz hasonlóan végiggyűrödött az aszfalt. Ahogy folytatódott a földrengés, előttem egy magas irodaház jobbra-balra dülöngélt, balra tőlem pedig egy öregebb épületről téglák kezdtek hullani. A Loma Prieta földrengése San Francisco öböl régiójában keletkezett délután 17 óra 4 perckor, és 12 ezer ember veszítette el otthonát miatta. A földrengés súlyos károkat okozott a San Francisco öböl régióban. A leglátványosabbat ott, ahol a San Francisco és Oakland térségében instabil volt a talaj. San Franciscóban a Marina negyed homokból, földből, kavicsból és más, a talajvizet nagy százalékban megtartó anyagokból készített töltésre épült. A töltés egy része abból a kőtörmelékből készült, melyet az 1906-os San Franciscói földrengés után borítottak a San Francisco öbölbe. 1915 táján lakóházakat építettek a feltöltött területre. Az 1989-es földrengéskor a vízzel átitatott, laza szerkezetű sár, homok és kőtörmelék egy folyadékszerű masszává alakult, ami miatt az épületek összeomlottak. Az épületek egyszerűen nem épültek biztos alapra. A San Franciscói földrengés rengeteg ember életére kihatott, köztük az enyémre is. Miközben annak a napnak az eseményein tűnődöm, az elmémben és a szívemben egyre biztosabb vagyok, abban, hogy az élet viharainak, földrengéseinek és csapásainak csak úgy tudunk sikeresen ellenállni, ha biztos alapra építünk. A Nefita próféta Hélamán félreérthetetlenül rávilágított annak fontosságára, hogy életünket biztos alapra építsük, méghozzá Jézus Krisztus alapjára. És most, fiam, emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Jézus Krisztus Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgószélben, igen, amikor minden jégeső és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába, mert a szikla, melyre építettetek, mely biztos alap, egy olyan alap, melyről nem bukhat le az ember, arra épít. A modern idők templomainak kialakításakor nagy figyelmet fordítanak a tervezésre, az épületgépészetre és az építőanyagok kiválasztására. Alapos talaj és földtani vizsgálatokat végeznek azon a területen, ahová a templom épül. Számításba veszik a területre jellemző szelekről, esőzésről és időjárás változásokról készült tanulmányokat, hogy az elkészült templom ne csak a területen előforduló viharoknak és klímának legyen képes ellenállni, de úgy is tervezik meg és helyezik el azt, hogy váratlan földrengéseket, tájfunokat, árvizeket és más lehetséges természeti katasztrófákat is kibírjon. Sok templomnál beton vagy acéloszlopokat vezetnek mélyen a földbe, hogy rögzítsék a templom alapzatát. Akár csak napjaink tervezői, építészei, szerető és mennyei atyánk és az ő fia terveket, eszközöket és más forrásokat készítettek a használatunkra, melyel biztos és rendíthetetlen életet építhetünk fel magunknak. Ez a terv a szabadítás terve, a boldogság nagyszerű terve. A terv világos képet és tudást tár elénk a kezdetről és a végről, és a legfontosabb lépésekről, köztük a szertartásokkal, melyek atyánk minden gyermeke számára nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy visszatérjenek az ő jelenlétébe és örökre vele éljenek. A hit, a bűnbánat, a keresztelés, a Szentlélek ajándéka és a mindvégi kitartás részét képezik az élet tervrajzának. Segítenek megformázni a megfelelő építőelemeket, melyek Jézus Krisztushoz rögzítik az életünket. Megformázzák és keretet adnak az ember életének tartó szerkezetéhez. Aztán, miként a templomi tervrajzhoz is tartoznak műszaki előírások, melyek részletesen megszabják, hogyan alakítsuk és építsük be a szükséges alkotóelemeket, úgy az ima, a szentírásolvasás, az úrvacsoravétel és a nélkülözhetetlen papsági szertartások is olyan műszaki előírásokká válnak, melyek segítenek beépíteni és egymáshoz rögzíteni az élet szerkezetét. Nélkülözhetetlen az egyensúly ezeknek a műszaki előírásoknak az alkalmazásában. Például a betonkészítésnél pontosan meg van határozva, mennyi sódert, cementet és vizet használnak fel, hogy a maximális szilárdságot megkapják. Ha ezekből az összetevőkből nem jó arányt használnak, vagy valamit kihagynak, a beton gyenge lesz és nem látja el fontos funkcióját. Ugyanígy, ha nem tartunk megfelelő egyensúlyt az életünkben, a mindennapi személyes imádkozásban, a szentírásokon való lakmározásban, a hetenkénti megerősítő úracsoravételben, valamint a papsági szertartásokban, például a templomi szertartásokban való gyakori részvételben, mi is ki vagyunk téve a veszélynek, hogy meggyengül a lelki szerkezetünk. Pál az Efézusbeliekhez írt levelében jellemünk és lelkünk kiegyensúlyozott és egységet alkotó fejlődéséről így írt. Akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban. Az ima az egyik legalapvetőbb és legfontosabb építőeleme hitünknek és jellemünknek. Az ima által képesek vagyunk kifejezni az Isten iránti hálánkat, szeretetünket és odaadásunkat. Az ima által alávethetjük akaratunkat az övének, és cserébe megkaphatjuk az ahhoz szükséges erőt, hogy életünket az ő tanításai szabjuk. Az ima az az ösvény, melyet követve az ő befolyására, vagyis a kinyilatkoztatásra törekedhetünk az életünkben. Alma ezt tanította. Minden dologban tanácskozz az Úrral, és ő jóra fog vezetni. Igen, amikor éjjel lefekszel, az Úrban feküdj le, hogy örködjön feletted az álmodban, és amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved köszönettel Istennek, és ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor felemeltetsz az utolsó napon. Az, hogy megosztjuk gondolatainkat, érzéseinket és vágyainkat Istennel az őszinte és szívből jövő ima által, olyan fontossá és természetessé kell, hogy váljon, mint a légzés és az evés. A napi szintű szentírás tanulmányozás szintén megerősíti hitünket és jellemünket. Úgy, hogy élelemre van szükségünk, fizikai testünk táplálásához, a lelkünk és lényünk is feltöltődik és megerősödik, amikor Krisztus szavain lakmározunk, ahogyan az megtalálható a proféták írásaiban. Nefi ezt tanította. Lakmározzatok Krisztus szavain, mert íme, Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. Bár a szentírás olvasás jó dolog, önmagában az olvasás kevés ahhoz, hogy teljes mélységében felfogjuk a szabadító tanításait. Krisztus szavainak tanulmányozása, átgondolása és alkalmazása, ahogy azokat a szentírásokban tanítják, olyan mértékű bölcsességet és tudást hoz majd, melyet halandó ésszel fel sem foghatunk. Ez majd megerősíti azon elhatározásunkat, és megteremti azt a lelki tartalékot, hogy minden helyzetben a legjobbat tudjuk nyújtani. Az egyik legfontosabb lépés, amit megtehetünk életünk megerősítéséért, és a szabadító alapjához való szilárd ragaszkodásért, az az, hogy minden héten érdemesen veszünk az úrvacsorából. Az úrvacsora szertartása minden egyháztagnak lehetőséget nyújt, hogy már előre elgondolkodjon az életén, és végig gondolja, mely cselekedetei vagy elszalasztott tettei miatt kell bűnbánatot tartania majd, majd pedig részesüljön a kenyér és víz szent jegyeiből, emlékeztetőként Jézus Krisztus testére és vérére, engesztelése tanúságaként. Ha mindezt őszintén és alázattal tesszük, örökkévaló szövetséget újítunk meg, megtisztulunk és megszentelődünk, és elnyerjük azt az ígéretet, hogy az ő lelke mindig velünk lesz. A lélek egyfajta malterként, összekötő kapocsként viselkedik, amely nem csak, hogy megszentel, de mindent az eszünkbe is idéz, és újra taniskodik Jézus Krisztusról. Ha érdemesen veszünk az úrvacsorából, az megerősíti személyes kapcsolatunkat a kőszikla alapzattal, méghozzá Jézus Krisztussal. Szolgálata alatt a szabadító szeretettel és világosan tanított azokról a tanokról, tantételekről és nélkülözhetetlen cselekedetekről, melyek megőrzik az életünket és erősítik a jellemünket. A hegyi beszéd végén kijelentette. Aki tehát hallja ezeket a beszédeimet és meg is teszi őket, azt a bölcs emberhez fogom hasonlítani, aki sziklára építette a házát. És leesett az eső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat, de az nem dőlt le, mert kősziklán volt az alapja. És mindaz, aki hallja ezen beszédeimet, és nem teszi őket, azt a balga emberhez fogom hasonlítani, aki homokra építette házát. És leesett az eső, és jött az ár, és fújtak a szelek, és verték a házat, és ez ledőlt, és nagy volt annak bukása. Kedves testvéreim, egyikünk sem építené fel a házát, munkahelyét, vagy a hódolat szent épületeit homokra, kőtörmelékre, avagy megfelelő tervrajzok és anyagok nélkül. Fogadjuk el a szabadító meghívását, hogy jöjjünk ő hozzá. Építsük életünket biztonságos és biztos alapra. Alázatosan bizonyságot teszek arról, hogyha életünket Jézus Krisztushoz és az ő engeszteléséhez rögzítjük, és ha gondosan követjük a boldogságunkra vonatkozó tervét, beleértve a napi imádkozást, szentírás tanulmányozást és a heti úrvacsoravételt, akkor erőt kapunk, valódi személyes növekedésben és tartós megértésben lesz részünk. Felkészültebbek leszünk arra, hogy sikeresen ellenálljunk az élet viharainak és csapásainak, meg fogjuk tapasztalni a megígért örömet és boldogságot, és biztosak lehetünk benne, hogy az életünk szilárd alapra épült, olyan alapra, amely soha nem omlik le. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Every week, young women all over the world repeat the young women.
A fiatal nők világszerte minden héten elismétlik a fiatal nők alapeszméjét. Bármely nyelven is hangozzon el. Valahányszor hallom a következő szavakat, mennyei atyánk lányai vagyunk, ő szeret minket, és mi szeretjük őt, a lélek bizonyságot tesz a lelkemnek, hogy igazak. Nem csupán megerősítése ez az identitásunknak, hogy kik vagyunk, hanem annak visszaigazolása is, hogy kié vagyunk. Egy felmagasztosult lény leányai vagyunk. Minden országban és minden kontinensen olyan magabiztos és okos fiatal nőkkel találkozom, akik telve vannak világossággal, akiket megcsiszolt a kemény munka és a próbákkal teli élet, és akik tiszta és egyszerű hittel rendelkeznek. Erényesek, szövetségüket megtartó lányok ők, akik Isten tanúiként állnak mindig és mindenben és minden helyen. Tudják, kik ők, és hogy jelentős szerepük van Isten királyságának felépítésében. Amikor egyetemre jártam, tagja voltam a BYU Nemzetközi Néptánc Együttesnek. Egyik nyáron a csoportunknak abban az egyedülálló kiváltságban volt része, hogy az európai missziókban turnézhattunk. Néhány nehéz nyár volt ez a számomra, mert néhány hónappal azelőtt édesapám váratlanul elhunyt. A skóciai tartózkodásunk során magányosnak éreztem magam, és elcsüggettem. Aznap este felléptünk az egyik kápolnában, majd az előadás után átmentünk a szomszédos misszióházba. Ahogy az épület felé sétáltam, észrevettem egy kőtáblát a kapu melletti rendezett előkertben. A következő állt rajta: bármi is légy, végezd jól a részed. Abban a pillanatban e szavak mélyen megérintették a szívemet, és éreztem, ahogy a menny hatalmai felkarolnak és üzennek nekem. Tudtam, hogy egy szerető mennyei atya ismer engem. Éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Könnyes szemmel álltam a kertben. Bármi is légy, végezd jól a részed. Ezen egyszerű kijelentés nyomán újra tudatosult bennem, hogy mennyei atyám ismer engem, és terve van az életemre. A lelkület pedig, melyet éreztem, segített megértenem, hogy az én részem is számít. Később megtudtam, hogy egykor ez a mondás ösztönözte David O. McKay profétát, amikor fiatal misszionáriusként Skóciában szolgált. Egy épület falán látta meg a feliratot a missziója egy nehéz időszakában, és a szavak felemelték őt. Évekkel később, amikor ledöntötték az épületet, intézkedett, hogy a követ megszerezzek és elhelyezzék a misszióház kertjében. Isten leányaiként mindannyian egyedülállóak és különbözőek vagyunk körülményeink és tapasztalataink tekintetében. Mégis mindannyiunk része számít, mert mi számítunk. Napi szintű hozzájárulásaink, melyek során nevelünk, tanítunk és gondozunk másokat, tűnhetnek földhöz ragadtnak, lényegtelennek, nehéznek vagy időnként nyomasztónak is, ám ha szem előtt tartjuk a fiatal nők alapeszméjének első sorát, mennyei atyánk lányai vagyunk, ő szeret minket, és mi szeretjük őt, az teljesen megváltoztatja a kapcsolatainkat és a hozzáállásunkat. Nemrég 92 esztendős korában elhunyt az én rendkívüli édesanyám. Úgy távozott-e halandó létből, ahogyan élt? Csendben. Nem úgy alakult az élete, ahogyan tervezte. A férje, az én édesapám 45 éves korában hunyt el, hátrahagyva őt három gyermekkel, velem és a két fivéremmel. 47 éven át élt özvegyen. Úgy tartott el a családunkat, hogy nappal egy iskolában tanított, esténként pedig zongora leckéket adott. Ápolta idősödő édesapját, a nagyapámat, aki a szomszédban lakott. Gondoskodott róla, hogy mindannyian lediplomázzunk. Ehhez ragaszkodott, hogy egy nap mi is tovább tudjunk adni valamit. Soha nem panaszkodott. Megtartotta szövetségeit, és mivel ezt tette, igénybe vehette a menny hatalmát, mely megáldotta az otthonunkat és csodákat művelt. Az ima, a papság és a szövetségek ígéreteire támaszkodott. Hithű volt az Úrnak nyújtott szolgálatában. Álhatatos odaadása minket, gyermekeket is megerősített. Gyakran felidézte nekünk a következő szentírást. Én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor megteszitek, amit mondok, de amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számotokra. Ez volt a mottója, és tudta, hogy igaz. Megértette, mit jelent a szövetség megtartójának lenni. soha nem kapott elismerést a világtól. Nem is szeretett volna, megértette, ki ő, és hogy kihez tartozik. Ő Isten leánya. Édesanyánkról valóban el lehet mondani, hogy jól végezte a részét. Gordon B. Hinckley elnök egyszer ezt mondta a nőkről és az édesanyákról. Soha nem szabad szem elől tévesztenünk a nők erejét. Az édesanyák azok, akik a legközvetlenebbül hatással vannak gyermekeik életére. Az édesanyák gondoskodnak róluk, és ők nevelik őket az Úr útján. Hatásuk mindenet felett való. Ők az élet teremtői. Ők a gyermekek gondozói, ők a fiatal nők tanítói, ők a mi felbecsülhetetlen társaink, ők a mi munkatársaink Isten királyságának építésében. Mi nagyszerű is az ő szerepük, mi csodálatos a hozzájárulásuk. Hogyan ülteti el egy anya vagy egy apa a leányában azt a magasztos és örök igazságot, hogy Isten leányai vagyunk? Hogyan segítünk nekik kilépni a világból és belépni Isten királyságába? Egy erkölcsileg érzéketlenné tévő világban a fiatal nőknek olyan nőkre és férfiakra van szükségük, akik Isten tanúiként állnak mindig és mindenben és minden helyen. Soha nem volt erre nagyobb szükség, mint most. A fiatal nőknek olyan anyákra és tanítókra van szükségük, akik az erényes női létet testesítik meg. Édesanyák, a lányotokkal való kapcsolatotok kiemelkedő fontosságú, ahogyan a példátok is. Az, hogy mennyire szeretitek és tisztelitek az édesapját, az ő papságát és isteni szerepét vissza fog tükröződni, és talán fel is fog erősödni lányotok hozzáállásában és viselkedésében. Mi az a rész, melyet jól kell végeznünk? A család kiáltvány világosan kijelenti. Isten terve szerint az apáknak szeretetben és igaz módon kell családjukat irányítaniuk, valamint gondoskodniuk kell a család szükségleteiről és annak védelméről. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Az anyáknak és az apáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást a szent feladatok ellátásában. Figyelmeztetjük azokat az egyéneket, akik megszegik az erkölcsi tisztaság szövetségeit, akik házastársukat vagy gyermeküket bántalmazzák, vagy nem látják el családi kötelezettségeiket, hogy egy napon mindezért felelni fognak Isten előtt. Mormon korának pusztuló társadalmában azt csiratta, hogy a nőket megfosztották attól, ami mindennél drágább és értékesebb, a szüzességüktől és az erkölcsi tisztaságuktól. Ismételtem megújítom azon felhívásomat, hogy térjünk vissza az erényhez. Az erény Isten leányainak ereje és hatalma. Vajon milyen lenne a világ, ha az erényt a magas erkölcsi normákra alapozott gondolatok és viselkedés mintáját legnagyobb becsben tartott értékként helyeznénk vissza a társadalmunkba? Ha az erkölcstelenség, a pornográfia és a bántalmazás visszaszorulna, vajon kevesebb széthullott házasság, összetört élet és összetört szív lenne? Vajon a média felemelné és ösztönözné, ahelyett, hogy tárgyiasítja és lealacsonyítja Isten értékes leányait? Ha az egész emberiség valóban megértené annak a kijelentésnek a fontosságát, hogy mennyei atyánk lányai vagyunk, vajon hogyan tekintenének a nőkre és bánnának velük? Néhány évvel ezelőtt, amikor a konferencia központ építése már majdnem teljesen befejeződött, a páholyoknál védősisakban és szemüvegben léptem be a szent épületbe, hogy segítsek felporszívózni a szőnyeget, melyet a férjem segített letenni. Ott, ahol most a pulpitus áll, egy rakodógép hordta el az építési törmeléket, ezért nagy por volt az épületben, amely az új szőnyegre rakódott le. Az én feladatom volt a porszívózás. Így hát, porszívóztam, és porszívóztam, és porszívóztam. 3 nappal később a kis porszívom kiégett. Az ebben a gyönyörű épületben tartott első általános konferencia előtti nap délutánján felhívott a férjem. Éppen az utolsó szőnyegdarabot helyezte le a történelmi pulpitus alatt. Ezt kérdezte. Melyik szentírást írjam fel a szőnyeg hátoldalára? Azt válaszoltam. A Mózeás 18:9-et. Állj Isten tanújaként, mindig és mindenben és minden helyen. E rendkívül kihívásokkal teli világban pontosan ez az, amit a fiatal nők és az egyházban lévő valamennyi nő tesz. Jó hatással vannak, erényesek és példamutatók, intelligensek és szorgalmasak, változást idéznek elő, mert ők maguk is mások. Jól végzik a részüket. Évekkel ezelőtt, amikor ezt a szőnyeget porszívoztam, megpróbálván jól végezni a részem, nem tudtam, hogy egy nap az én lábam is érinteni fogja az e pulpitus alatti szőnyeget. Ma, Isten leányaiként állok előttetek, és tanúskodom arról, hogy ő él. Jézus a Krisztus, ő a megváltónk. Az ő végtelen, engesztelő áldozatának köszönhetően egy nap visszatérhetek, hogy vele együtt éljek, kiállva a próbát, tisztán és egy örökké való családhoz pecsételve. Örökké dicsérni fogom őt azért a kiváltságért, hogy nő, feleség és anya lehetek. Bizonyságomat teszem, hogy Isten prófétája, Thomas S. Manson elnök vezet minket, és hálás vagyok azokért az igaz lelkű férfiakért, kiknek papsági hatalma megáldja az életemet. Továbbá örökké hálás leszek azért az erőért, melyet a szabadító engesztelésének képessé tévő hatalmán keresztül kapok, ahogy igyekszem jól végezni a részem. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Köszönjük, testvérek és Dalton nő testvér. A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Bátran végezzük című himnuszt. A himnusz eléneklése után Craig A. Carden Elder a 70-ektől fog hozzánk szólni. Őt követi majd M. Russell Ballard Elder, a 12 apostol kórumának tagja. Ezt követően a kórus elénekli a Hit című éneket.
This is the 183rd annual General Conference of the
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciája.
Thank you. During the time of our Savior's mortal ministry,
szabadítónk halandó szolgálata idején sokan követték őt. Írástudók és farizeusok is, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből. Egy gyógyulni vágyó, ágyhoz kötözött, kutaütött embert hoztak egy nagy összejövetelre, és mivel másképp nem tudtak a szabadító közelébe férkőzni, barátai a tetőn át leengedték a házba, ahol az úr tartózkodott. Hitüke megnyilvánulását látva a szabadító azt mondta, ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. Akik hallották, még nem tudták, mi célra mondja ezt. Az ágyon fekvő ember is bizonyára meglepődött, és bár a szentírások nem említik a reakcióját, talán felmerült benne a kérdés, vajon a szabadító valóban érti-e, miért hozták őt ide. A szabadító tudta, hogy sokan hatalmas csodatételei miatt követik őt, borrá változtatta a vizet, tisztátalan lelkeket űzött ki, meggyógyította a nemes ember fiát, egy leprást, a százados szolgáját, Péter anyósát és sok más embert. A gutaütött ember esetében viszont úgy döntött, hogy tanítványai és becsmérlői előtt is bizonyítékkal szolgál a világ szabadítójaként betöltött különleges szerepére. Szavai hallatán az írástudók és a farizeusok is tanakodni kezdtek egymás közt, tudatlanságukban káromlást emlegetve, miközben arra jutottak, hogy csakis Isten bocsáthatja meg a bűnt. Gondolataikat látva azt kérdezte tőlük a szabadító. Miért tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb? Azt mondani, megbocsáttattak néked a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Nem várva meg a válaszukat, a szabadító így folytatta. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek. Néked mondom, kelj fel és fölvevén nyoszójádat eredj haza. Ő pedig így is tett. A szabadító egy csodás testi gyógyítás által mindannyiunk számára a következő rendkívüli hatással bíró lelki igazságot erősítette meg. Az ember fia megbocsátja a bűnöket. Míg ezt az igazságot minden hívő készségesen elfogadja, ennek lényegi társigazságával már más a helyzet. A szabadító nem csak a végső ítélet alkalmával, hanem e földön is bocsát meg bűnöket. Nem ment fel minket a bűneinkben. Nem nézi el, ha visszatérünk a régi bűneinkhez, ám ha bűnbánatot tartunk és engedelmeskedünk az evangéliumának, akkor megbocsát nekünk. Ebben a megbocsátásban az engesztelés képessétevő és megváltó hatalmának egymással összhangban lévő kegyelemteljes alkalmazását látjuk. Ha hitet gyakorlunk az Úr Jézus Krisztusban, akkor engesztelésének képessétevő hatalma a szükségórájában megerősít minket. Megváltó hatalma pedig megszentel minket, midőn levetkőzzük a természetes embert. Ez mindannyiunknak reményt ad, különösen azoknak, akik úgy érzik, hogy a visszatérő emberi gyengeségeken a szabadító már nem akar segíteni. Értelmünket megvilágosítandó, Péter egyszer azt kérdezte, hogy hányszor kell megbocsátani az ő atya fiának, még hétszer is? Mert ez már biztos több, mint elegendő. A szabadító válasza, azonban szélesre tárta irgalma szívének kapuit. Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Az Úr szeret minket, és szeretné, ha megértenénk, mennyire meg akar bocsátani. A tan és a szövetségekben az Úr 20-nál többször is elmondja annak, akihez éppen szól, hogy bűneid megbocsátattak néked. Néha kicsit más szavakkal. Ezen alkalmak körülbelül felénél konkrétan Joseph Smith-hez intézi szavait, hol csak rá vonatkozóan, hol másokkal egyetemben. Ezek közül az első 1830-ban, az utolsó pedig 1843-ban lett feljegyezve. Az Úr tehát éveken át újra és újra azt mondta Josephnek, bűneid megbocsátattak néked. Bár Joseph nem követett el nagy vagy gonosz bűnt, nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve a bűn súlyossága nem korlátozza a megbocsátást az Úr által megnevezett 77 alkalomra. Kirtlandben összegyűlt elderekhez szólva azt mondta az Úr, azt akarom, hogy legyőzzétek a világot, ezért megkönyörülök rajtatok. Az Úr ismeri a gyengeségeinket, és tudja, hogy milyen örök következményeket ró a világ a tökéletességnek hiány lévő férfiakra és nőkre. Ebben a versben az ezért szó megerősíti, hogy végső soron csak is az ő könyörületessége révén győzhetjük le a világot.
Miben nyilvánul meg ez a könyörületesség? Ugyanezen Kirtlandi eldereknek azt mondta, megbocsátottam nektek a bűneiteket. A szabadító meg akar bocsátani. Azt azonban senki ne feltételezze, hogy ez a megbocsátás bűnbánat nélkül is eljön. Bizony, az Úr azt mondta, én az Úr megbocsátom a bűnöket azoknak, akik beismerik előttem a bűneiket. És bocsánatot kérnek, majd figyelmeztetésül hozzáteszi, ha nem követtek el halált hozó bűnt. Bár az Úr a legcsekélyebben értékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre, azért különbséget tesz bizonyos bűnök viszonylagos súlya között. Leszögezi, hogy a Szentlélek káromlására nincs bocsánat. Kijelenti a gyilkosság súlyosságát, és kihangsúlyozza a nemi bűnök, például a házasságtörés komoly voltát. Az ismétlődő komoly nemi bűnök vonatkozásában elmondja, hogy egyre nehezebb rájuk bocsánatot nyerni. Azt is kijelenti, hogy aki nagyobb világosság ellen követel bűnt, az nagyobb kárhoztatásban részesül. Irgalmában azonban lehetővé teszi a fejlődést, nem követel azonnali tökéletességet. Bár a halandóságból fakadó gyengeségek, bűnök garmadájára adnak alkalmat, ő újra és újra megbocsát, ha mi arra kérjük, és bűnbánatot tartunk. Ebből adódóan mindannyian, azok is, akik valamilyen függőségtől, például valamilyen szenvedélybetegségtől, vagy a pornográfiától és hasonlóktól igyekeznek szabadulni, biztosak lehetünk abban, hogy az Úr elismeri igaz lelkű erőfeszítéseinket, és szeretettel meg fog bocsátani, még 77-szer is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy bárki szándékosan visszatérhet a bűnhöz, úgy, hogy büntetlenül marad. Az Urat mindig a szívünk érdekli, és az észszerűsített hamis hit nem igazolja a bűnt. Ebben az adományozási korszakban eként óvta egyik szolgáját az ilyesfajta észszerűsítéstől. Szégyelje magát a nikolaiták bandája és minden titkos utálatosságuk miatt. A nikolaiták egy ősi vallási szektához tartoztak, és az Úr kegyelme révén feljogosítottnak tartották magukat nevi bűnök elkövetésére. Ez nem tetsző az Űr előtt. Könyörületessége és kegyelme nem ment fel minket, ha szívünk nincs megelégedve, és nem engedelmeskedünk az igazságnak, hanem a hamis lelkűségben találunk élvezetet. Viszont ha már megtettük mindazt, amit meg tudunk tenni, könyörületessége és kegyelme által idővel legyőzzük a világot, mert az engesztelés hatalma képessé tesz minket erre. Ha alázatosan keressük ezt a becses ajándékot, akkor erősítetnek számunkra a gyenge dolgok, és az ő ereje által el tudjuk végezni azt, amit egyedül soha nem tudnánk megtenni. Az Úr az általunk elnyert világosságra, szívünk vágyaira, valamint tetteinkre tekint, és ha bűnbánatot tartunk, és kérjük tőle, akkor megbocsát. Saját életünket, szeretteink és ismerőseink életét figyelembe véve, nekünk is hasonlóképpen hajlandónak kell lennünk erre. Prédikáljátok evangéliumomat, beszél a függőségek levetkőzésének nehézségeiről, és arra biztatja a papságviselőket és az egyháztagokat, hogy ne ütközzenek meg azon, vagy csüggedjenek el amiatt, ha az érdeklődők vagy az új egyháztagok továbbra is küszködnek ezekkel a problémákkal. Inkább tanúsítsanak bizalmat és az egyén felé, és ne ítélkezzenek, kezeljék ezt ideiglenes és érthető visszaesésként. Vajon ha hasonló problémákkal küszködő, az igaz lelkűség ösvényéről ideiglenesen letérő saját gyermekeinkről vagy családtagjainkról van szó, akkor nem kell legalább ennyit megtennünk. Bizony ők is megérdemlik a kitartásunkat, türelmünket és a szeretetünket, sőt a megbocsátásunkat is. A tavaly októberi általános konferencián Monson elnök ezt tanácsolta nekünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberek képesek megváltozni. Le tudják győzni a rossz szokásaikat, meg tudják bánni a vétkeiket. Segíthetünk nekik leküzdeni a gyengeségeinket. Ki kell fejlesztenünk a képességet, hogy ne úgy lássuk az embereket, amilyenek, hanem amilyenekké válhatnak. Az egyház egyik első konferenciáján így szólt az Úr. Bizony mondom nektek, tiszták vagytok, de nem maradéktalanul. Mert minden test romlott előttem. Mert bizony néhányan közületek bűnösök előttem. De én irgalmas leszek a gyengeségeitekkel szemben. Ma is ugyanezt üzeni. Az Úr tudja, mivel nézünk szembe. hogy mindannyian újra, meg újra követünk el bűnt, és hiány vagyunk Isten dicsőségének. Ő ismeri az ember gyengeségét, és tudja, hogyan segítsen azokon, akiket megkísértettek. Arra tanít minket, mindig imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. Azt mondja nekünk, fohászkodjatok hozzá irgalomért, mert neki hatalmában áll megszabadítani. Megparancsolja, hogy tartsunk bűnbánatot, és bocsássunk meg. És bár ez nem könnyű, ha teljes szívünkkel igyekszünk engedelmeskedni az evangéliumának, akkor ezt ígéri nekünk. Bizony mondom nektek, hogy bűneitek ellenére könyörülettel van tele irántatok a bensőm. Nem taszítalak majd ki titeket teljesen, és a harag napján emlékezni fogok az irgalomra. A szabadító meg akar bocsátani. A Mormon Tabernákulum kórus minden héten William W. Phelps jól ismert himnuszával kezdi felemelő programját. A címe Csendüljön fel a szent dallam. A negyedik vers vigaszadó szavai azonban kevésbé ismertek. Szent az Úr és kegyelmes. Drága az ő igéje. Bűnöd bánt meg, legyen bár skarlát színű, ő megbocsát te néked. A szabadító szeret benneteket. Meg akar bocsátani. Arra kérlek titeket, hogy higgyétek az ő szavainak, és gyakoroljatok hitet ebben. Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
President Packer, we're all looking forward to the 98 version of that wonderful poem. What a wonderful instruction he gave to us. A few weeks ago on a cold winter's night.
Néhány héttel ezelőtt egy hideg és sötét téli éjszakán feleségemmel, Barbarával ámulva néztük az eget. Milliónyi csillag ragyogott, különösen szépen. Fellapoztam a nagyértékű gyöngyöt, és bámulattal telve olvastam el újra, mit mondott az Úr Isten Mózesnek. És számtalan világot teremtettem, és ezeket is saját céljaimra teremtettem, és a fiú által teremtettem őket. Napjainkban a Hubble űrtávcső is megerősíti mindannak a horderejét, amit Mózes látott. A tudósok szerint a tejútrendszer, melyhez a mi földünk és napunk is tartozik, egészen apró részét képezi, bő 200 milliárd hasonló csillagrendszernek. Isten teremtményei oly mérhetetlenek, amit szinte fel sem foghatok, és lehetetlen megértenem. Kedves testvéreim, a mennyek és a föld a papság hatalma által teremtettek. Az egyház tagjaiként tudjuk, hogy ez a papsági hatalom a mindenható Istentől és az ő fiától, Jézus Krisztustól ered. Nem csak a mennyek és a föld teremtettek e papsági hatalom által, hanem halandó szolgálata idején a szabadító is ezt a hatalmat használva vitt véghez csodákat. Áldotta és gyógyította meg a betegeket, keltette életre a holtakat, és viselte el az Atya egyszülött fiaként Gecsemáné és a Kávária roppant fájdalmát. Irgalommal tölte be az igazságosság törvényét, végtelen engeszteléssel szolgálva, és a feltámadás révén legyőzve a fizikai halált. E papsági felhatalmazás kulcsait és az ebből eredő hatalmat adta át Péternek, Jakabnak és Jánosnak, valamint más apostolainak, hogy megáldják az embereket, és a mennyben is kötve legyen az, ami a földön megköttetik. A papság hatalma Isten szent és nélkülözhetetlen ajándéka. Különbözik a papsági felhatalmazástól, mely Istentől kapott felhatalmazás arra, hogy nevében cselekedjünk. Ez a felhatalmazás, avagy elrendelés, kézrátétel által adatik. A papság hatalma azonban csak úgy kapható meg, ha érdemesek rá azok, akik gyakorolják, és Isten akaratával összhangban cselekednek. Spencer W. Kimball elnök szavai szerint papsága viselőiként az Úr mindannyiunknak megadta az ő felhatalmazását. Azonban csak is személyes igazlelkűségünk révén nyithatjuk meg a menny hatalmát. Jézus Krisztus egyháza a mai világba történő visszaállításának és újbóli felállításának dicső napjaiban Keresztelő János, Péter, Jakab és János, Mózes, Éliás, valamint Illés is eljöttek a földre, és Joseph Smith profétán keresztül a papság minden kulcsát és felhatalmazását visszaállították, hogy Isten munkája végezhető legyen ezekben az utolsó napokban. Ezek kulcsok, felhatalmazás és hatalom által szerveződik ma Jézus Krisztus egyháza. Krisztussal az élén, irányítva élő profétánkat, Thomas S. Monsont, akit annak rendje és módja szerint elhívott és elrendelt apostolok segítenek. Mennyi atyánk nagyszerű, a papságot ránk ruházó tervében a férfiak különleges felelősséggel bírnak a papsági szolgálat terén, azonban nem ők a papság maga. A férfiak és a nők más-más, azonban ugyanolyan értékes szerepkörökkel bírnak, ahogyan a nő sem foganhat férfi nélkül gyermeket, úgy a férfi sem használhatja a nő nélkül teljes mértékben a papsági hatalmat, és hozhat létre örökkévaló családot. Más szóval, az örökkévalóság látószögéből a férj és a feleség is osztozik a nemző erőn és a papsági hatalmon. Férként és feleségként pedig a férfinak és a nőnek mennyei atyánk követésére kell törekednie. A szeretet, az alázatosság és a türelem keresztényi erényeire kell összpontosítaniuk, midőn a papság áldásaira törekednek saját életük és a családjuk vonatkozásában. Feltétlenül meg kell értenünk azt, hogy mennyei atyánk minden fia és minden leánya számára elérhetővé tette a papság áldásait és azt, hogy megerősítse őket annak hatalma. Isten lélekgyermekei számára alkotott tervében központi helyen áll ez a kijelentése. Ez munkám és dicsőségem, hogy véghez vigyem az ember halhatatlanságát és örök életét. Egy Joseph Smith profétának adott kinyilatkoztatásában, a Tan és a Szövetségek 81. szakaszában az Úr kifejti, mire való a papság hatalma. Segítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket. És e dolgok megtételével a legnagyobb jót teszed majd embertársaidnak, és annak dicsőségét segíted majd elő, aki a te urad. A gyengék megsegítéséről, a lecsüggesztett kezek felemeléséről, és az ellankadt térdek megerősítéséről eszembe jut, amikor a kedves 7 éves gyermek kis paradicsompalántát mutatott a nagyapjának, melyet egy iskolai feladat keretében növesztett magról. A kislány elmagyarázta, hogy ez a palánta egy apró magból lett. Ha gondozzák, akkor sok paradicsom terem majd rajta, mindegyikben sok új maggal. És ha mindezen magokat elültetik, és még több paradicsom terem, és ezeket a magokat is elültetik, akkor pár év alatt paradicsomok millióit kapjuk. Mindezt, mondta ámulattal, egyetlen kis magból. Aztán hozzátette, majdnem elpusztítottam a palántámat, ott felejtettem a sötét szobában, és elfelejtettem meglocsolni. Amikor eszembe jutott, már egészen elsorvadt és halottnak látszott. Sírtam, mert belegondoltam, hány millió paradicsom veszett így oda. Ekkor izgatottan mesélte tovább nagyapjának a csodát, ami történt. Anya azt mondta, a palánta talán még nem halt meg. Talán csak egy kis vízre és fényre van szüksége ahhoz, hogy visszatérjen bele az élet. És igaza volt. Meglocsoltam, és az ablakba tettem, hogy fényt kapjon. Na és mit gondolsz, mi történt? Kérdezte. Életre kelt, és most meg lesz az a több millió paradicsom. Kis palánta, amelyben annyi lehetőség lakozik, amelyet azonban annyira elsorvasztott, az akaratlan hanyagság erőre kapott, és életre kelt, amikor a kislány szerető és gondolkozó, gondoskodó kezei vizet és fényt adtak neki. Testvéreim, szerető mennyei atyánk, szó szerinti lélekgyermekeiként bennünk is végtelen isteni lehetőségek lakoznak. Ám ha nem vigyázunk, akkor hasonlókká válhatunk az elsorvadt paradicsom palántához. Elsodródunk Jézus Krisztus igaz tanától és evangéliumától. Lelki értelemben alultápláltakká válunk, és elsorvadunk, mert nem ér el hozzánk a szabadító örök szeretetének és papsági hatalmának isteni világossága és élő vize. Akik viselik a papságot, de nem törekednek annak folyamatos megbecsülésére családjuk és mások szolgálata által, azok olyanokká válnak, mint akikhez nem jutnak el a papság hatalmából eredő áldások, és ők lelkileg elsorvadnak, mert elengedhetetlen lelki tápanyagtól és világosságtól Isten hatalmától fosztják meg az életüket. Mint a paradicsom palánta, melyben oly sok lehetőség lakozott, de elsorvadt. Ugyanaz a papsági hatalom, amely világokat, csillagrendszereket és a világegyetemet teremtette, életünk részévé válhat, és azzá is kell válnia, hogy segítse, erősítse, és megáldja a családunkat, a barátainkat, és a fele barátainkat. Vagyis, hogy megtegye mindazon dolgokat, amelyeket a szabadító tenne, ha ma is itt szolgálna köztünk. A papság elsődleges célja pedig az, hogy megáldjon, megszenteljen, és tisztává tegyen minket, hogy családunkkal együtt élhessünk majd, mennyei szüleink jelenlétében, a papsági pecsételések révén összekötve úgy, hogy részt veszünk Isten és Jézus Krisztus csodálatos munkájában, örökkön örökké, az ő világosságukat és dicsőségüket növelve. Néhány hónappal ezelőtt ezzel a céllal vettem részt egy világméretű vezetőképzés videóbejátszásának elkészítésében, mely a Család és az Egyház megerősítése a papságon keresztül címet viseli. Ezt az újszerű és hasznos DVD-t 66 nyelvre fordították le. Megtanítja nekünk, hogy a papság hatalma megállhatja, felruházhatja életerővel, és felfrissítheti saját életünket, valamint családunk és minden egyháztag életét. Mindannyiunknak megmutatja, férfiaknak, nőknek, gyermekeknek, házasoknak, özvegyeknek és egyedülállóknak is, a körülményeinktől függetlenül, hogyan részesülhetünk a papság áldásaiban. Több 8-12 perces bejátszás magyarázza a papság kulcsait, felhatalmazását és erejét, és megmutatja, hogyan erősíti meg az egyéneket, a családokat és az egyházat. Az egyik különleges jelenet forgatására édesanyám dédmamájának, Mary Fielding Smithnek, aprócska pionír otthonában került sor, aki Joseph proféta bátyjának, Hiramnak volt az özvegye. Erős hite volt a papságban, és egyedülálló szülőként igényt tartott és támasztott erre a hatalomra, hogy szeretettel és az evangélium világosságában nevelhesse és áltassa meg a gyermekeit. Ma hűvezetők és egyháztagok ezrei köszönik meg neki leszármazottaiként a hitét, a bátorságát és a példamutatását. Ez az új vezetőképzési anyag rendelkezésre áll az interneten, az lds.org-on, mindenki megnézheti és átélheti. Élőben is nézhető az LDS.org-on, de le is tölthető számítógépre, okostelefonra vagy táblagépre. Az első elnökség arra kérte a cövek elnökségeket és a püspökségeket, hogy szálljanak egy vagy több alkalmat a cöveki vagy egyházközségi tanács keretén belül ennek a DVD-nek a megtekintésére, és beszéljék meg, hogy hogyan lehet alkalmazni a tanításokban látottakat. Tartalma inspirálni és motiválni fogja a papsági fórumok, a segítőegylet, a vasárnapi iskola, a fiatal férfiak és a fiatal nők tagjait, különösen azokat, akik misszióba készülnek, de elemis gyűléseken és ötödik vasárnapi összevont gyűléseken is használható. A tanács tagjai pedig arra biztathatják az egyéneket és a szülőket, hogy a családjukban is használják ezt a bemutatót. Testvéreim, ez a vezetőképzés minden egyháztagnak szól. Szülők, nézzétek át, osszátok meg, és beszéljétek meg a gyermekeitekkel a tanultakat, és az érzéseiteket, majd ők is nézzék meg, és tegyék meg mindezeket veletek együtt, hogy a papság által megerődhessenek a családotok. Jézus azt mondta, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, övé lesz az életnek világossága. Ha bármelyikőtök úgy érzi, hogy mennyei atyánk tervébe vetett hite, és bizonysága nem ér fel oda, ahol lennie kellene, akkor forduljatok még teljesen mértékben a szabadítóhoz. Engedjétek, hogy az ő világossága és élő vize megtegye nektek és családotoknak azt, amit egy kis víz és fény tett, a legyengült paradicsom palántával, életre keltve azt. Azzal kezdtem, hogy mennyire elámulok Isten teremtményein, melyek a papság hatalmán keresztül jöttek létre. Sokatokhoz hasonlóan az jár a fejemben, vajon megérthetjük-e valaha is teljes mértékben Istennek a tanításunkban és a megáldásunkban megnyilvánuló hatalmát, hiszen oly nagyszerű, oly bámulatos, oly csodálatos. Joseph Smith azt mondta, a papság örökkévaló tantétel, az örökkévalóság óta Istennel létezett, és az örökkévalóságig létezni fog, napok kezdete, vagy évek vége nélkül. Isten fenntartás nélkül megadja hatalmát azoknak, akik elfogadják és megbecsülik a papságát, ami aztán a halhatatlanság és az örök élet megígért áldásaihoz vezet. Bizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus munkáját a papságon keresztül végezzük el. E hatalom által teremtette mennyei atyánk, és az ő szeretett fia ezt a földet, és hozta mozgásba a mi érdekünkben a boldogság nagyszerű tervét. Legyünk bölcsek, és igyekezzünk Isten papságának hatalma által megerősíteni saját életünket, családunk életét, valamint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházát. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
We express our deepest gratitude to the Tabernacle Choir.
Hálánkat fejezzük ki a Tabernáklum kórusnak a gyönyörű zenéért. Az ülés utolsó beszélője Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Eyring elnök beszédét követően a kórus zárásként elénekli a Tudom, hogy szabadítom él című himnuszt. A záróimát Jean Stevens nőtestvér mondja, az elemi általános elnökségének első tanácsosa.
I am grateful to be with you in this conference of the church.
Hálás vagyok azért, hogy itt lehetek veletek az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza konferenciáján. Ez az ő egyháza. Amikor belépünk a királyságába, magunkra vesszük az ő nevét. Ő egy Isten, a Teremtő, aki tökéletes. Mi halandók, ki vagyunk téve a halálnak és a bűnnek. Ő viszont irántunk és családunk iránt érzett szeretetéből adódóan hív minket, hogy legyünk közel ő hozzá. Így hangzanak szavai. Közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Keresetek engem szorgalmasan, és meg fogtok találni. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogtassatok, és megnyittatik nektek. Ez a húsvéti időszak emlékeztet minket arra, hogy miért szeretjük őt, valamint hű tanítványainak tett ígéretére, miszerint szeretett barátaivá válhatnak. Ez a szabadító ígérete, aki azt is elmondta nekünk, hogy ha őt szolgáljuk, akkor eljön hozzánk. Ezt példázza az Oliver Cowdery-nek adott kinyilatkoztatás, midőn a Mormon könyve fordításakor Joseph Smith prófétával együtt az urat szolgálta. Íme, te Oliver vagy, és én kívánságaid miatt szóltam hozzád. Őrizd tehát kincsként szívedben ezeket a szavakat. Legyél hűséges és szorgalmas Isten parancsolatainak betartásában. És én szeretetem karjaiba vonlak téged. Én is megtapasztaltam annak örömét, amikor a parancsolatai iránti engedelmesség egyszerű cselekedetei által közelebb kerülök a szabadítóhoz, és ő is közelebb jön hozzám. Nektek is voltak már ilyen élményeitek. Talán akkor, amikor úgy döntöttetek, hogy részt vesztek egy úrvacsorai gyűlésen. Ez egy olyan sabbaton esett meg velem, amikor még nagyon fiatal voltam. Azokban az időkben esti gyűlés keretében részesültünk az úrvacsorából. Annak a több mint 65 évvel ezelőtti napnak az emléke, amikor betartva a parancsolatot összegyűltem a családommal és a szentekkel, még mindig közelebb visz engem a szabadítóhoz. Kint sötét és hideg volt, de emlékszem, hogy a kápolnában a szüleimmel aznap este én világosságot és melegséget éltem át. Vettünk az ároni papság által kiosztott úrvacsorából, és szövetséget kötöttünk mennyei atyánkkal, hogy mindig emlékezni fogunk fiára, és betartjuk a parancsolatait. A gyűlés végén elénekeltük a Maradj velem, az est leszállt című himnuszt, melynek ez a refrénje. Ó Jézus, maradj én velem ezen az éjjelen. Ezen az estén a szabadító szeretetét és közelségét éreztem, és éreztem a Szentlélek békességét. Újra lángra akartam lobbantani a szabadító szeretetének és közelségének érzéseit, melyekben azon a fiatalkori úrvacsorai gyűlésen volt részem. Így hát egy másik parancsolatot is betartottam, kutattam a szentírásokat. Tudtam, hogy ott újra visszamehetek, és a Szentlélek éreztetheti velem, amit a feltámadott úr két tanítványa érzett, mikor meghívásokat elfogadva bement az otthonukba, és ott maradt velük. Olvastam a keresztre feszítése és a temetése utáni harmadik napról. Hőasszonyok és mások is odajöttek, és látták, hogy a kő el van görgetve a sírbolt bejáratától, és nincs ott a teste. A szeretetük hozta őket ide, hogy megkenjék a testét. A közelben álló két angyal megkérdezte tőlük, miért rémültetek meg, és hozzátette, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt. Mondván, Szükség az ember fiának átadni a bűnös embernek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Már belefoglalta evangéliumába az egyik angyal következő utasítását is. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. Az apostolok és a tanítványok Jeruzsálembe gyűltek. Meg voltak rémülve, ahogyan talán mi is lennénk, és azon tanakodtak, hogyan érinti őket az Úr halála és feltámadásának híre. Két tanítvány járt aznap este a Jeruzsálemből Emmausba vezető úton. A feltámadt Krisztus az alkonyat homályában megjelent, és egy ideig velük tartott. Eljött hozzájuk az Úr. Lukács könyve lehetővé teszi számunkra, hogy csatlakozzunk hozzájuk aznap esti sétájukon. És lőn, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék, mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon. Elmondták neki, hogy szomorúak, mert meghalt Jézus, akiről bizton hitték, hogy Izrael megváltója lesz. A feltámadt Úr hangját minden bizonnyal áthatotta a szeretet, mikor azt mondta ennek a két bánatos gyászoló tanítványnak, ó, balgatagok és rest szívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdve Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Aztán elérkezett az a pillanat, amely kisfiú korom óta megemelengeti a szívemet. Elközelítenek pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tűn, mintha tovább menne. De bekényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon. A szabadító aznap éjjel elfogadta meghívásukat, és Emmaus falujának közelében bement a tanítványai házába. Leült hozzájuk estevétkor, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és adott nekik. Szemeik megnyíltak, és megismerték őt. Ekkor eltűnt a szemük elől. Lukács feljegyezte ezeknek az áldott tanítványoknak az érzéseit, és mondanák egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat. A két tanítvány még ugyanabban az órában visszasietett Jeruzsálembe, hogy elmondja a 11 apostolnak, mi történt velük. Abban a pillanatban újra megjelent a szabadító. Felidézte a küldetéséről szóló proféciákat, melyek szerint az atya minden gyermekének bűneiért kiengesztel és széttöri a halál kötelékeit. És mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. A szabadító szavai ránk is éppen olyan igazak, mint akkor a tanítványaira. Mi is bizonyságai vagyunk, vagyis tanúi vagyunk ezeknek a dolgoknak. És a dicső megbízatást, amelyet akkor fogadtunk el, mikor megkeresztelkedtünk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházába, világosan elénk tárta évszázadokkal ezelőtt Alma proféta a Mormon vizénél. És lőn, hogy így szólt hozzájuk, íme, itt van a Mormon vize, mert így hívták, és most, mivel szeretnétek Isten nyájába jönni, és az ő népének neveztetni, és hajlandóak vagytok egymás terheit viselni, hogy azok könnyűek lehessenek. Igen, és hajlandóak vagytok gyászolni azokkal, akik gyászolnak, és igen, megvigasztani azokat, akik vigasztalásra szorulnak, és Isten tanújaként állni mindig és mindenben, és minden helyen, ahol csak vagytok, méghozzá egészen halálotokig, hogy Isten megválthasson benneteket, és az első feltámadás részesei közé számláljanak, hogy örök életetek lehessen. Most azt mondtam nektek, hogy ha ez szívetek vágya, akkor mit tudtok felhozni az ellen, hogy az Úr nevében megkeresztelkedjetek, annak bizonyítékául ő előtte, hogy szövetségre léptetek vele, hogy szolgálni fogjátok és betartjátok parancsolatait, hogy még bőségesebben kitölthesse rátok lelkét. És most, amikor a nép ezen szavakat meghallotta, örömükben összecsapták kezeiket, és így kiáltottak fel. Ez a mi szívünk vágya. Szövetség kötelez minket arra, hogy felemeljük azokat, akiknek erre szüksége van, és a szabadító tanúi legyünk, amíg csak élünk. Csak akkor tudjuk ezt maradéktalanul megtenni, ha szeretjük a szabadítót, és érezzük az ő szeretetét irántunk. Ha hűek vagyunk az általunk tett ígéretekhez, akkor érezni fogjuk, hogy az iránta érzett szeretetünk növekszik, mert érezzük a hatalmát és a felénk való közeledését, miközben szolgáljuk. Thomas S. Monson elnök gyakran emlékeztet minket az Úr hű tanítványainak tett ígéretére. És aki befogad titeket, ott leszek én is, mert az arcotok előtt járok majd. Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Van egy másik mód is, amelyen érezzük, hogy közelebb jön hozzánk. Ha odaadóan szolgáljuk őt, akkor közelebb húzódik szeretett családtagjainkhoz. Minden alkalommal, amikor az Úr szolgálatában elhívtak, hogy máshova költözzek, vagy egy időre elmenjek a családomtól, bebizonyosodott, hogy az Úr megáldja a feleségemet és a gyermekeimet. Szerető szolgáit előkészítette, és lehetőségeket adott arra, hogy a családom még közelebb kerüljön ő hozzá. Ezt az áldást ti is éreztétek már az életetekben. Sokatoknak vannak olyan szeretteik, akik letértek az örök élethez vezető útról. Nem tudjátok, mi más tehetnétek még azért, hogy visszahozzátok őket. Számíthattok az Úrra, hogy közelebb húzódik hozzájuk, ha ti hittel szolgáljátok őt. Ne felejtsétek el az Úr Joseph Smithnek és Sidney Rigdonnak adott ígéretét, amikor tőle kapott feladatokat teljesítve távol voltak a családjuktól. Sidney és Joseph barátaim, családotok jól van, az én kezemben vannak, és úgy teszek velük, ahogyan azt jónak látom, mert én bennem ott van minden hatalom. Almához és Móziás királyhoz hasonlóan vannak hithű szülők, akik nagyon hosszan és nagyon jól szolgálták az Urat, mégis olyan gyermekeik vannak, akik szüleiknek az Úrért hozott áldozatai ellenére eltévejedtek. Minden tőlük telhetőt megtettek látványos eredmények nélkül, pedig még más szerető és hű emberek is segítettek nekik. Alma és az akkoriban élt szentek imádkoztak a fiáért, valamint Móziás király fiaiért. Megjelent egy angyal. A ti imáitok, és azok imái, akik hitet gyakorolnak, el fogják hozni az Úr szolgáit, akik segíteni fognak a családtagjaitoknak. Segíteni fognak nekik az Istenhez hazavezető út mellett dönteni, még akkor is, ha a sátán és követői közben támadják őket, akiknek az a célja, hogy lerombolják a családot ebben az életben is, az örökké valóságban is. Emlékeztek rá, mit mondott az angyal a fiatalabb Almának, valamint Móziás fiainak, amikor lázadoztak. Továbbá így szólt az angyal, íme az Úr meghallgatta népe imáit, és szolgájának, Almának az imáit is, aki a te atyád. Mert ő nagy hittel imádkozott téged illetően, hogy eljuthassál az igazság megismeréséhez. Ezért ebből a célból jöttem, hogy meggyőzelek téged Isten hatalmáról és felhatalmazásáról, hogy szolgáinak imái az ő hitük szerint lehessenek megválaszolva. Nektek, akik imádkoztok és az Urat szolgáljátok, nem ígérhetem, hogy minden áldásban részletek lesz, amit magatoknak és a családotoknak kívántok. Azt azonban megígérhetem, hogy a szabadító közelebb húzódik hozzátok, és megáll titeket és a családotokat azzal, ami a legjobb. Veletek lesz szeretetének vigasza, és érezni fogjátok, amint válaszként közelebb húzódik hozzátok, miközben másokat szolgálva kinyújtjátok a kezeteket. Támogatni fog benneteket az Úr hatalma, amikor bekötözitek a szükséget látok sebeit, és az engesztelésből adódó tisztulást felajánljátok azoknak, akik bűnben gyötrődnek. Veletek együtt ő is kinyújtja a kezét, hogy támogassa és megáldja mennyei atyánk gyermekeit, beleértve a ti családotok tagjait is. Dicső ünnepséget készítenek hazajövetelünkre. Akkor majd meglátjuk szeretett Urunk beteljesedett ígéretét. Ő üdvözöl majd minket az örök életben, melyet ő vele és mennyei atyánkkal élünk. Jézus Krisztus azt mondta erről, igyekezz Sionomat napvilágra hozni és megalapozni. Minden dologban tartsd be a parancsolataimat, és ha betartod a parancsolataimat, és mindvégig kitartasz, akkor örök életed lesz, amely ajándék. Isten minden ajándéka közül a legnagyobb. Mert akik élnek, örökölni fogják a földet, és akik meghalnak, minden fáradozásuktól megpihennek, és cselekedeteik követni fogják őket, és koronát kapnak atyám palotáiban, amelyeket előkészítettem számukra. Bizonságot teszek arról, hogy a lélek által követhetjük mennyei atyánk hívását. Ez az én szeretett fiam. Őt hallgast. Szavaival és példájával Krisztus megmutatta nekünk, hogyan közeledjünk ő hozzá. Mennyei atyánk minden gyermekének, aki úgy dönt, hogy a keresztelés kapuján belép az ő egyházába, lehetősége lesz evangéliuma megismerésére is arra, hogy elhívott szolgáitól ezt hallja. Jöjjetek én hozzám. Mások ő helyette végzett szolgálata és megáldása során, földi királyságában és a lélek, lelkek világában minden szövetséges szolgája útmutatást kap tőle a lélek által. Érezni fogják a szeretetét, és örömöt találnak abban, hogy közelebb kerülnek ő hozzá. Ugyanolyan biztos tanúja vagyok az Úr feltámadásának, mintha magam is ott lettem volna a két tanítvánnyal az Emmausba vezető út melletti házban azon az estén. Ugyanolyan biztosan tudom, hogy ő él, ahogyan Joseph Smith is tudta, amikor a Pálmai ligetben, abban a ragyogó reggeli fényben látta az atyát és a fiút. Ez Jézus Krisztus igaz egyháza. Csak is a Thomas S. Monson elnök által birtokolt papsági kulcsoknak áll hatalmában, családokban egymáshoz pecsételni minket, hogy örökké mennyei atyánkkal és az Úr Jézus Krisztussal élhessünk. Az ítélet napján szemtől szembe állunk majd a szabadítóval. Akik ebben az életben őt szolgálva közel kerültek hozzá, örömmel hallják majd tőle ezeket a szavakat. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Erről teszek bizonságot, a feltámadt szabadító, ami megváltónk tanújaként. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved Father in heaven, we come before thee.
Mennyi atyánk. This magnificent opening session of our general conference. E csodálatos konferencia kezdetén, az első gyűlés végén járulunk most eléd, és hálát adunk neked a te fiad ajándékáért, Jézus Krisztusért, ami szabadítónkért és megváltónkért. Hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért, a papsági hatalom, a templomi szertartások, a szentírások, valamint az élő apostolok és proféták visszaállításáért. Hálásak vagyunk a mi élő profétánkért, Thomas S. Monson elnökért. Szeretjük őt, és támogatjuk őt. Valamint a 12-ek tagjaiért. Nagyon hálásak vagyunk azért a sugalmazott üzenetekért, és gyönyörű zenéért, melyet hallhattunk a mai napon. Most a konferencia emeülésének zárásaként azért imádkozunk, hogy a te lelked velünk legyen, hogy magunkkal tudjuk vinni Jézus Krisztusba vetett hitet és reményt, és az ő megváltó szeretetét, egy mélyebb megtérést. Ezt az imát ajánljuk fel alázattal a te szent fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been the first session of the 183rd annual.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának első ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ezt a közvetítést a Banville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.